abban a jó helyzetben vagyunk, hogy ahol Rácz György abba hagyta az előadást a 16. század elején a nagy birtokosság, úgymond bárúvá, főbirtokossággá válásnál. Nagyjából ott folytatjuk a történetet. Szeretnék felkérni Koltai Andrást, a piarista levéltárosát, hogy a koraújkori sikerekről beszéljen nekünk.
Köszönöm szépen. Valóban ott szeretném folytatni nagyjából, ahol a Rácz György kollégám befejezte. De hogy tudós alapot is vessünk a dolognak egy kicsit, ugye Petr Matyát szeretném egy kicsit idézni, egy kiváló cseh történész, aki a cseh arisztokráciáról írt egy monográfiát, és ő úgy értékelte ezt a dolgot, vagy úgy elemezte, hogy négyféle ilyen tőke formát kell az arisztokrata, elsősorban az arisztokrata családoknak ugye fönntartani és továbbvinni. Ugye van a vagyoni tőke és a rangtőke, mind a kettő örökölhető, ez nyilván elég világos. Ugye az érdekesebb van a feudális korban, hogy a rangtőke az sokszor legalább annyit ér, mint maga a vagyoni tőke, sőt, tehát akár vagyonnál is fordítható. De ugyanakkor létezik egy karriertőke is, meg egy kapcsolati tőke is. Ugye ezek generáció generációra újra generálandó dolgok, és ezek átörökítése, ez bonyolult stratégiát kíván. Az egyéni tanulás segít néha azt, hogy a fiatalember könnyen megkapja apja tisztségeit, szóval sok minden. És igazából erről szeretnék én itt beszélni. Egy kicsit ugrottunk egyébként a történetben, mert most a 16. századot kihagynám, amikor egyébként az is nagyon izgalmas korszak, és talán a családnak egy másik izgalmas korszakába, 17. századba fogunk belemerülni. Még annyit így előjáróban, hogy ugye mondjuk a család történetében úgy látom három ilyen fő korszakot lehet megkülönböztetni. Az első ugye ez a középkori felemelkedés, a második az a koraújkori időszak, amiben az az izgalmas, hogy ez a család nem szakadt több ágra, de ki se halt, tehát végül is nagyjából egy Batthyány volt, aki képviselte egészen a 17. század végéig az egész családot, és ez nagyon jó lehetőséget adott számukra, hogy ők megfelelő fontos pont legyenek a magyar királyság történetében. És akkor a harmadik korszak az a 18. századtól indul, amikor a család, hogy mondjam, nagyon sok ágra hull, és nagyon sok Batthyány van, és ezek a birtokok osztódnak, és nagyon kiváló emberek kerülnek ki a családból, de már nem úgy van, mint a 17. században, mindig egy-egy ember képviselte őket. Akinél most mi a történetet kezdjük, az a 17. század legvége, és Batthyány Ferenc. Azt kell tudni róla, hogy az ő apja, Batthyány Boldizsár, a 16. század egyik legműveltebb embere volt, az egyik nála működő német tudós, Otto Lingvarum Phoenixnek, tehát a 8 nyelven beszélő Phoenixnek nevezte, egy tényleg borzasztó művelt ember volt, és hát a fiát is, fiának is ezt a jövőt szánta, csak hát némi problémák történtek itt a átörökítés körül. Ugye az egyik probléma az volt, hogy ugye 1590-ben halt meg, és az 1580-as években Batthyány Boldizsár az ellenzéki oldalra került a magyar politikában, ugye akkor Rudolf császárnak és a Báthori István erdély fejedelemnek a hát finom ellentéte határozta meg a magyar politikát, és volt a magyar rendeknek egy olyan szárnya, aminek épp Batthyány Boldizsár és Nádasdy Ferenc voltak a vezetői, akik megpróbálták, hogy mondjam, az országgyűlésen megkeseríteni Rudolf életét, a királyi leiratokat visszautasították, próbáltak az adó megszavazás ellen agitálni, és így tovább, meg különböző követeléseik voltak. Rudolf császár ezt akkoriban, nem csak akkoriban, később is elég nehezen viselt, hogy nem egy ilyen demokratikus napon működő politikus volt. Szóval a lényeg az, hogy a meggyilkoltatásukat tervezte meg, a letartóztatásukat. Ugye többeket is letartóztatott. Az nagyon jellemző a korra egyébként, hogy ennek ellenére, hogy valaki a császárnál kegyvesztett volt, és a császár felségárulási perbe akarta fogni és letartóztatni, de ez nem sikerült neki. Tehát ez nagyon jól jellemzi azt, hogy a Habsburg uralomnak mennyire korlátoltak voltak a lehetőségei. Tehát ha valaki visszavonult Németújvár várába, mint az Batthyány Boldizsár betette, ahol az összes környékbeli uralom az övé volt, és az összes környékbeli faluban az ő familiárs és katonai és emberei voltak, így a királynak is nagyon volt módja, hogy ellene tegyen valamit, úgyhogy végül is Batthyány Boldizsár ellen elmaradt ez az eljárás. Van egy nagyon érdekes följegyzés, Jó János személynök számolt be Ernő főhercegnek, ugye Rudolf császár öccsének, hogy fölkereste Németújvárban Batthyány Boldizsárt, és egy izgalmas beszélgetésük volt. Boldizsár ugyanis egy ponton személyre hányta Jó Jánosnak, aki akkor személynök volt, hogy ő is része volt az elfogatásáról készített terveknek. Jó persze az ártatlanságát bizonygatta, ami nem volt igaz, a Batthyány Boldizsár se hitt el, és Batthyány Boldizsár mondta, hogy most elege van, egy németet se akar a házába fogadni, a következő évre, ha összejött országgyűlésre sem hajlandó elmenni. A Jó kérte, hogy legalább a fiát, Ferencet küldje el az országgyűlésre, hogy tanuljon és ismeretségbe kerüljön a németekkel, meg a Ernő főhercegnek az udvar népével. Mire Batthyány Boldizsár közölte, hogy jó házam van, ahol én és fiam kényelmesen bezárkózhatunk, és fiam itthon is jól megtanulhatja, amit meg kell tanulnia, és nem fog ismeretséget kötni németekkel. Ez nagyjából így is történt. Ugye ez azért érdekes, mert egyébként maga Batthyány Boldizsár nagyon jól tudta, miről beszélt, tehát ő maga is a Habsburg udvarba nevelkedett, illetve hát az ő fiatal korának volt egy nagyon abszolút a magyar arisztokráciában teljesen egyedi tulajdonsága, hogy ő a francia király udvarban is eltöltött fiatal korában több évet, két évet körülbelül, ami egészen többek között ez is hozzájárult ahhoz, hogy hát nála hasonlóképpen világlátott arisztokrata több nem volt Magyarországon. Nos, az történt, hogy hát Batthyány Ferenc valóban nem járt sehol, nem járt külföld is, iskolába se nagyon járt, meg udvarokban sem. A apja azért egy peregrinációt előkészített számára, ebből azonban végül is a halála megakadályozta, ugye 1590-ben meghalt. Végül is az történt, amint Istvánfi Miklós, ugye a történet író és Batthyány Boldizsár jó barátja beszámolt egy levélben, Batthyány nagyságos úr fia hajóval elutazott, hogy lássa Velencét és Padovát, Dalmácia tengerpartjáról indult, és a napokban érkezett vissza éppen egészségesen Magyarországra. Tehát egy ilyen kis ilyen velencei utazás volt a Ferenc igazából komoly világlátása, és ahol a fiatalember ugye a műveltségét, vagy a tapasztalatait szerezte, az végül is a háború volt, ugye 1591-ben kezdődött a 15 éves háború, és gyakorlatilag Batthyány Ferenc az összes csatában részt vett. Illésházi is, nagyon érdekes, hogy egy másik barátjuk, Illésházi István Nádor, aki úgy látszik kevésbé a műveltségpárti volt, mint a katonaságpárti, ő azt írta neki, már mint az ifjú Batthyány Ferencnek, jószága is kegyelmednek végbe vagyon, mert mint hogy a végekben, doktorság nem illik kegyelmedhez, hanem mint az elei hazájuknak szolgáltak, azonképpen szolgáljon kegyelmed is, arra utalt, hogy neki is katonáskodnia kell. Azt el kell mondani, hogy a katonáskodás nem azt jelentette egy arisztokrata esetében természetesen, hogy ő beáll a hadseregbe önkéntesnek, vagy akár hivatásosnak, hanem az azt jelentette, hogy a banderiális hadseregek világában, ugye, ha egy Batthyány Ferenc elment katonáskodni, akkor vitte magával a komoly több ezer ember, akár több ezer emberből álló bandériumát is, és ebből állt össze végül is a magyar honvédelem, úgyhogy ez nagyon fontos dolog volt, hogy az arisztokraták akkor is egyébként máshoz volt kedvük, és nem katonáskodni akartak, akkor is ott kellett, hogy legyenek a harcmezőn. Ugye 1601 és 1602-ben Körmend főkapitánya lett egy rövid időre Batthyány Ferenc, aztán egy ideig dunántúli kerületi főkapitányáról, aztán lemondott. Bocskai felkelés idején azonban mindvégig harcban állt a hajdú csapatokkal, akkor megkapta Sopron megye főispánságát is, és ugyanebben az évben ugye megszerezte a körmendi uradalmat, erről volt is szó, az végül is egy vásárlás volt. A körmendi uradalom egyébként Jó Jánosé volt, ugye azzal, akivel Batthyány Boldizsár annak idején Németújváron olyan kellemesen elbeszélgetett. Hát így nyilván egyfajta elég tételt érezhetett a ugye Jó János közben kiesett a kegyből, tehát itt változtak a viszonyok, nyilván egyfajta elég tételt érezhetett. 1608-ban egyébként főlovászmester is lett, de igazából ő nem lett soha egy igazán udvarhű valaki. A házassága is erre utal. Még visszaugrunk, ugye Lobkovic Poppel Évát vette feleségül, ez egy nagyon különös család, itt most csak annyi az érdekesség a család ezen ágának, hogy a Éva édesapját, Lobkovic Poppel Lászlót, őt Rudolf szintén felségárulással vádolta meg 1594-ben, ugyanazért, amiért Boldizsárt akarta, ugyanis ő is a cseh országgyűlésen szerkezkedett a király ellen, és hát ez is jellemző a korra, hogy ő akkor a felesége Széchi Éva révén volt egy birtokuk ugye Magyarországon, Dobra uradalom, és ők egyszerűen Dobrára költöztek, és ugyanúgy, ahogy Batthyány Boldizsárt, így őket se érte el a Rudolf bosszúálló keze, ez sokat elmond a birodalmi viszonyokról. Egyébként Batthyány Ferenc karrierje, meg akár vagyoni emelkedés, az pedig azzal függ össze, hogy igazából a Rudolf se volt könnyű helyzetben, ugye a sikertelen 15 éves háború, és aztán a későbbi testvér viszály miatt, ugye ez a Bruders Viszta miatt, ugye a Mátyás főherceg váltotta le ugye Rudolf császárt a magyar királyi trónon, aztán a császári trónon is, tehát elközben mind a kettőjüknek kellett engedményeket tenni a magyar arisztokrátáknak, és többek között Ferenc is élt ezekkel a lehetőségekkel. 1620-ban van egy érdekes közjáték, ugye még Ferenc életében, a Bethlen Gábor támadása idején, ugyanis a fejedelem akkor már választott magyar király oldalára állt. Egyes források szerint egyébként ebben nagy szerepe volt a feleségének, Poppel Évának, aki egy, majd az később ki is derült, hogy valóban így volt, tehát egy nagyon öntudatos és tetterős asszony volt, ez özvegyként derült ki igazán, és hát 1620-ban ugye Bethlen eljött Rohoncra, és a Batthyány Ferencet a plenipotenciárusává, tehát teljhatalmú megbízottjává választotta, vagy nevezte ki, dunántúli főkapitányát tette. Viszont az igazság, ezt a Batthyány családban csak igazából gyászt okozott, tehát egy nagyon sikertelen átállási kísérlet volt ez. Ez is egyébként, mert volt még egy, majd arról még lesz szó a családban, amikor ők Habsburgok ellen fordultak, tehát katonailag is. Itt is az történt, hogy hát egyrészt Rambaldo Collalto serege ugye betört a Dunántúra, és rögtön elfoglalta Rohoncot és Körmendet, pontosabban 21-ben, tehát a következő évben, és ugyanakkor pedig Frangepán Miklós horvát bán pedig Gereben várát, ami akkor a Batthyánynak legjelentősebb szlavóniai vára volt, ezt foglalt el, tehát azért ez komoly érvágások voltak. Végül is Gereben sikerült visszafoglalni egy kalandos éjszakai akcióval, és a Collaltónak is el kellett mennie, úgyhogy végül is a rabboláson kívül más kár nem ért a Batthyányakat, tehát végül is kivonult a ellenséges sereg, de Batthyány Ferenc levonta a következtetést, és 1622-ben visszatért a király hűségére, bocsánatot kapott. A második generáció, az ő fia Batthyány Ádám, ugye Ferenc végül is 1625-ben halt meg, akkor az ő fia Ádám 15 éves volt, és hát ebből következik, hogy egy nagyon fontos időszakban, tehát a fiatal korában az édesanyja, tehát Lobkovic Poppel Éva irányította az ő neveltetését. Igen, itt ez egy ravatal kép, azt így mellékesen mondom Formentini Auróráról, ami a németújvári kolostorra volt, azért forgattam el így, hogy ilyen valami emberi szögből lássuk, mert igazából ezt fekve kell nézni ezt a képet. Tehát Batthyány Ádám, tehát ugye az édesapja nélkül nőtt föl ő is egyébként, nagyjából, mint az ő apja Ferenc is. Az anyja pedig azt gondolta, hogy igazából evangélikus főnemes fog nevelni belőle, ugye ezt nem mondtam még, hogy Batthyány Ferenc az református volt, tehát a református lelkészek voltak az udvarban a hangadók, Poppel Éva viszont evangélikus volt, és úgy tűnik, hogy ott a férje halála utáni néhány évben megpróbált egy ilyen evangélikus fordulatot végrehajtani, kevés sikerrel, mert a református familiárisok, azoknak elég nagy hangjuk volt ahhoz, meg a református egyházaknak is, úgyhogy végül is fölhagyjon ezzel. De ennek egy érdekes vonatkozása az, hogy a fiát, Batthyány Ádámot viszont evangélikus hitbe próbálta nevelni, ezért a Zvonarics György diák volt az ő egyik nevelője, aki a sárvári evangélikus püspöknek volt a fia, és hát Nádasdi Pálnál volt először hát ilyen udvari szolgálaton a fiatal Batthyány Ádám, aztán viszont Esterházy Miklós udvarában folytatta, ezt nem tudjuk, hogy anyja akarta-e, vagy csak nem tudott kitérni az akkor már nádorrá választott Esterházy Miklós kérése elől. A tény, hogy ez viszont ahhoz vezetett, Esterházy hatása, aki bizonyára nagy hatással volt a fiatalemberre. Csak gyors zárójelben, ugye ez az arisztokratáknál egy nagyon érdekes megfigyelt jelenség, ugye nagyon sokan vannak, akik viszonylag korán árvák lettek, és ilyenkor az ő világlátásukban, nevelkedésükben nagyon nagy szerepe van a rokon akár, vagy ismerős nagybácsik, de kicsit idősebb arisztokratáknak, akik az ilyen fiatalabbakat, akik árvák voltak, vagy félárvák maguk közé gyűjtötték, és ennek a későbbi politikai pártképződés és ilyen kapcsolatok szempontjában nagyon fontos jelentősége volt. Ezt már Péter Katalin kimutatta, hogy például Esterházy Miklós nagyon tudatosan alkalmazta ezt a módszert, de számos más generációban is el lehet ezt mondani, Esterházy Pál esetében, majd a Batthyányaknál is szó lesz róla, illetve hát a Batthyányaknál is van ilyen, amikor ők voltak a mentorok. A lényeg az, hogy Esterházy akkor hatással volt Batthyány Ádámra, hogy ő végül is katolizált 1629-ben, ő egyébként azt írta, hogy hát ugye először reformátusnak nevelt, ezzel kálvinistának neveltek, utána luteránusnak, most már, hogy így felnőttem, nekem kell választást tenni, és én katolikus leszek. Ez egyben meghiúsította az ő első házasságát is, ami hát szintén egy evangélikus házasság lett volna, Illésházy Katalin, elég gyakorlatilag Magyarország két legnagyobb evangélikus családja házasodott volna össze, hát a Batthyányak, mint tudtuk, csak ingott, hogy evangélikusok, de az Illésházyak azok valóban teljesen azok voltak. És aztán, amikor kiderült, hogy Ádám ugye katolizált, akkor erre nem kapta meg a szentszéki engedélyt, azért nem kapta meg, mert így kettős akadály lépett volna föl. Egyrészt ők rokonok voltak, elsőbb, hogy második unokatestvérek, másodszorban ugye a vallás különbség, és ilyen kettős különbség alól a szentszék nem adott engedélyt, úgyhogy ez kútba esett, úgyhogy Batthyány Ádám a udvari szolgálattal vigasztalódott, ami neki megadatott, nem úgy, mint apjának, tehát 1630-től ő második Ferdinánd császár udvarában lépett kamarási szolgálatban, méghozzá tulajdonképpen nagyon magas szinten. Ugye a kamarások, a kammerherrek, azok a legbelsőbb szolgálatát látták el a császárnak. Általában többen voltak, tehát 20-30-an magyarok is voltak köztük, de mindig csak ketten voltak szolgálatban, ők voltak, akik reggel öltöztették a császárt, elkísérték a misére, és napközben pedig főleg az volt a feladatuk, mint egyébként más familiárisoknak is, mondjuk egy magyar főúri udvarban, hogy ott az első előszobában várakozzanak. Ugye itt ez nagyon fontos volt, akár a Habsburg császárnál, akár más magyar hatalomban levő személyeknél, ugye meddig lehet jutni, és ezt a belső szobákban, ezt tudjuk, hogy akár az erdélyi fejedelem udvarban, akár máshol is nagyon fontos rendje volt annak, hogy a fejedelem szobái közül, ugye a fejedelem a legbelsőben volt, hogy ki hanyadik szobáig juthat, nyilván annál közelebb volt a uralkodóz és kegyéhez, hát a kamarások a legközelebb voltak. Egy utazás is hozzájárult az udvari szolgálathoz, a kettő összefüggött, ugye Regensburgba utazott II. Ferdinánd udvarra, birodalmi gyűlésre, és ezt Ádám arra használta föl, tudjuk, hogy egy kis utazást tett Dél-Németországban az ő familiáriseival, akik ugye evangélikusok voltak, többnyire ráadásul jó részük Wittenbergbe tanult, tehát ismerős volt a helyszínen. De a legfontosabb hozadéka tulajdonképp az volt az ő kamarási tevékenységének, hogy 1632-ben egy udvarhölgyet vett feleség, ugye Formentini Aurórát. Ez a magyar arisztokrata családok közül egy viszonylag meglepő választás volt, nincs egyébként semmi más rokonsága a Formentini családnak, mondjuk Magyarországgal se. Ez egy friauli család, egyébként nem akármilyen, tehát ez egy nagyon régi és jól megalapozott friauli család volt. A Aurora apja Gradiscának volt a kapitánya, és az édesanyja, de nem is emiatt lett érdekes, hanem az ő édesanyja, amikor megözvegyült, akkor Bécsbe költözött, és a császárnőnek lett az egyik udvarmesternél, amikor az a kisasszony udvarmesternél, Fräulein Hofmeisterin. Ugye ez egy bonyolult rendszer volt, most már elég sokat tudunk róla a női udvar fölépítéséről, mondjuk a bécsi császári női udvar fölépítéséről. A lényeg az, hogy az udvar hölgyekkel egy külön idősebb hölgy foglalkozott, ez volt ez a kisasszony hofmesternének lehet hívni, és ez volt az Aurora édesanyja, és a lányok is így természetesen az udvarhölgyek közé kerültek, sőt, hát aztán, amikor megnőttek, akkor pedig a két főhercegnőnek lettek az udvari, tehát hófdámái, tehát az udvarhölgye, ugye a két főhercegnő, a Mária Anna és a Cecília Renát, egyikből bajor hercegné lett, a másikból pedig lengyel királyné, tehát ez nagyon jó kapcsolatokat jelentett. Őt vette feleségül ugye Batthyány Ádám 1632-ben. A karrierjét ez elég jelentősen befolyásolta. 1633-ban hazaköltöztek Magyarországra, és végül is Batthyány Ádám megkapta a dunántúli kerületi és Kanizsával szembeni végvidéki főkapitányságot, és ezt aztán három generáción keresztül a család tovább viselt. Ugye ez Pártfi Gézától tudjuk, most már ez két külön főkapitányság volt, de ez egy kézben összpontosult. És egyébként így van köze Veszprémhez a Batthyányakhoz, erről én nem fog nagyon Veszprémről beszélni, de azért annyit itt ezen a ponton megjegyzem, hogy a dunántúli főkapitányság miatt volt igazából a 17. században komoly közük hozzá, ugye Veszprém is része volt ennek a végvári rendszernek, és Batthyány Ádám így a főnökük volt, és ami még nagyon érdekes benne, hogy ez a végvári rendszer, ugye ez egy királyi rendszer volt, de ezt is így átfűzte ez a személyes familiaritás vonala, és többek között nagyon érdekes, hogy hát tudjuk Batthyány Ádámnak, ugye Batthyány Ádám egyébként azért érdekes, mert mellékesen egy roppant grafomán ember lett, hiába a tanultsága viszonylag hát hiányos volt, de nagyon szeretett írni, és nagyon sok följegyzést tett, és ezek meg is maradtak. Többek között szinte az egyetlen magyar főr, akinek tudjuk évről évre, hogy hány familiárisa volt, és ki kaptak fizetést, és mennyit. És ebből tudjuk például, hogy ugye voltak hát állandó, meg házoknál szolgáló, tehát csak néha behívott familiárisok, és az utóbbiaknak egyik nagyon-nagyon jelentős csoportja az Veszprémbe és Veszprém környékén élt, nyilván a végvári katonákkal összefüggésben. Egyébként ez még egy izgalmas kutatás feladat, hogy ez a rendszer hogyan is működött. A lényeg az, hogy a dunántúli kerületi főkapitány lett, ami egyébként arra is rámutat, hogy az udvari szolgálat, az végül is, mondjuk egy osztrák főrend esetében az udvari szolgálat udvari tisztséghez vezetett, és esetleg további udvari karriert tudtak befutni. A magyar főrendek viszont az udvari szolgálatot arra használták föl, hogy Magyarországon szerezzenek maguknak hivatalt. Hát így történt Batthyány Ádámmal is. Érdekes így az összefüggésekre egy beszámoló. Ugye 1637-ben Batthyány Erzs Ádám fölment Bécsbe, hogy beszámoljon a császárnak attól, hogy megszületett az első szülött fia, korábban született gyerekek, de azok vagy meghaltak, vagy lányok voltak, és akkor beszámolt, és fölkérte ugye a császárt keresztapának, és egy füst alatt azt is kérte, hogy most már véglegesítsék az ő főkapitányi kinevezését, mert az csak addig ideganes volt, és akkor a császár egy füst alatt Bánki Kristófot jelölte ki ugye maga képében keresztapának, és egy füst alatt ugye a magyar kancelleren ki is állították az ő főkapitányi kinevezét, és császár meg hát katonai tisztség így függött össze akkoriban. Egyébként Batthyány Ádám is főasztalnok volt, de ez akkor már a családban szinte megszokott jelenség volt, hogy ők kapnak valami zászlósúri tisztséget. A harmadik generáció Batthyányi Kristóf, azt írtam ide címnek, hogy udvar helyett iskola. Ugye Batthyány Ádámnak két fia volt, ők magik megérték a felnőttkort, Kristóf és Pál. És hát a 17. század közepén vagyunk, amikor Ádám előtt is nyilvánvaló lett, hogy az udvari kapcsolat az nagyon fontos, a házasság is fontos, de most már tanulni is kell valamit, tehát iskolába is kell járni, anélkül az ember nem viszi sokra. úgy, hogy ő a gyerekeit tulajdonképpen mindenben a saját fiatalságát vette alapul, ezt az egyet nem, hogy ő elküldte iskolába is a gyerekeit. 1649. júliusában a két fiú, ja bocsánat, még annyi magyarázatot itten a képekhez, hogy miért ilyen csúnya ez a Magyar Nemzeti Múzeum történelmi képcsarnokában levő két kép a Batthyány ősgalériából, és számra meglepő módon a Pál képét azt elég sok kiállításon szerepelt, és szép restaurált állapotban van, viszont a Kristóf képe, ami nyilvánvalóan a másik képnek a pandantja, tehát ezek összetartoznak, egy időben készültek a két fő, az pedig nincs restaurálva, és ennél jobb képet nem lehet róla prezentálni, mert sajnos nincs rendbe hozva, hát majd legalábbis amikor én erre találkoztam, mert szerintem azóta se változott a helyzet, úgyhogy sajnos ez a helyzet. De azért mégis meg akartam mutatni, hogy mert ez a két kép összetartozik, és itt látszik, hogy a két fiú hát együtt is nevelkedett. Nos, tehát ők Sopronba küldte az apjuk iskolába, nem valami halálos sikerrel, tehát a két fiú az elég rühelte az iskolát, erről Fazekas István írt egy kiváló tanulmányt, több mint 3 évig jártak anélkül, hogy a grammatikai osztályból följebb léptek volna. Egyébként egy komoly udvartartás vette őket körül, tehát eleinte egy világi hopmestert küldött velük apjuk, az nem nagyon tudta ezt a, ő maga se volt tanult ember, ezt a tanulást irányítani. Utána a papokat kért föl, egy Esztergom egyházmegyés, meg egy Győri egyházmegyés, ugye Magnovit János volt, aki később győri kanonok lett, a második pedig Borsicki János, Esztergom elnézést, egyházmegyés pap volt a másik, és vagy fél tucat inas is ment velük, ugye, akik velük együtt tanultak az iskolában. Aztán 1654-ben, tehát 5 év múlva apjuk megunta a dolgot, átküldte őket a Gráci gimnáziumban, de ott is inkább csak hát megvannak a leveleik, zenével, kirándulásokkal, fürdőbe jártak, célba lőttek, stb. Kristófnak aztán egy szerelmi kalandja is volt 1655-ben, akkor az apja megelégelt, és akkor elhívta a pozsonyi országgyűlésre, és itt egy úgy kezdődött, hogy a neveltetése második korszaka, ugye hát ő is kamarás lett, Lipót főhercegnek, aki akkor még nem király volt, csak főherceg, hát trónörökös lett a kamarása, és az országgyűlésen le is tette a kamarási esküt, és hát az udvarral együtt rögtön el is kísérte Prágába, majd Bécsbe az udvart, és ő is hát egy-két évi kamarásként szolgált. És hát aztán 1657 és 58 júliusa között, tehát közel 8 hónapig egy ilyen cavalier túrt is megszervezett Batthyány Kristófnak, aki Észak-Itáliát és Németországot járták, mert egy kiváló napló is fönnmaradt. Pál életéből, tehát a fiatal testvéréből mindez kimaradt, ő a Gráci gimnáziuma volt egészen 19 éves koráig. Mi ezzel az előképzettséggel milyen karriert futott be a két fiú? Hát igazából nem voltak nagyon sikeresek, azokat a tisztséget tartották meg életük végéig, amit az apjuk szerzett számára. Ugye Kristóf megkapta a Dunántúli kerületi főkapitányságot, ugyanakkor még 1655-ben, ugye apjuk érdemeire való tekintettel, és a fia számára pedig a Szentglóti vár kapitányságot szerezte meg, ugye a Szentglóti várat akkor vette meg Batthyány Ádám, és a kapitányságot azt a fiának adományoztatta. Ők magyar arisztokrata kisasszonyokat vettek feleségül, akik nem gyarapították jelentősen a vagyot, ráadásul a Kristóf házassága az kifejezetten sikertelen volt, ez most egy másik történet, ott volt mindenféle házasságtörés és stb. Ami most csak annyi érdekes, hogy emiatt maradt ki a 1670-ben kudarccal végződő ugye főőrű összeesküvésből, a Veselényi összeesküvésből, mert sikeresen összeveszett az összeesküvés összes magyar szereplőről, így őt kihagyták. Úgyhogy ez igazából így kudarcnak tűnik, de vagy lehetett volna az is, de végül is ez sikernek számít, de ez nem a Kristófon múlott. És aztán van még egy érdekes hát esemény, hogy 1683-ban, erről majd még egy picit később mondok valamit, mert ez már igazából a fiúhoz, a negyedik generációhoz tartozik, Batthyány második Ádámhoz. Azt a címet adtam, hogy végjáték Bécsben. A végjáték az most természetesen csak az én előadásom vége felé közeledéséhez utal a család történetében. Nem. Ugye második Ádám ugye 1664-ben született, ugye Kristófnak a fia. Ő is a soproni jezsuita gimnáziumban kezdte a tanulást, de a apjával szemben ő elég jól tanult, Grazban fejezte be, és 16 éves korában, 1680-ban császári kitüntetéssel fejezte be, ugye ez a sub auspiciis imperatoris, tehát a császár, nem is tudom mivel, hogy mondjam, oltalma alatt kapta meg a filozófiai bakkaleurátust. Ez azt jelentett, hogy Lipót császár egy saját portját ábrázoló aranylánccal ajándékozta meg. Tehát ő a legkiválóbb diákok között volt, még akkor is, ha nyilván hát ezt nem feltétlenül a tanulási érdemeire kapta, hanem nyilván a származására tekintettel. Érdekes egyébként, hogy amikor ezt megvégzett, akkor egy gráci jezsuita, Paul Hanszitz írt egy Septemplex Clipeus, tehát hét rétegű pajzs című könyvecskét, amiben verses laudációkat közölt a Batthyány család különvéle őseiről. A képzelt ősök egyébként már ott is meg félig rosszul képzelt ősök, már egyébként ott is felbukkantak. Na most Ádám szintén Bécsben folytatta a udvari szolgálattal. Lipót császárnak volt már a kamarása, tehát apja még főhercegként volt, kamarás ő már a császárként és magyar királyként, és hát szemben, tulajdonképpen a nagyapjára hasonlítva, de szemben az apjával, ő igen otthonosan mozgott az udvari körökben, és neki is egy elég komoly udvari házassága volt, de erről később, előbb még a katonai karrierről, ugye 1682-ben vagyunk, és hát az apjának már akkor ő kijelölt örököse volt a katonai tisztségében, ugye a Dunántúl és Kanizsával szembeni főkapitányságban, amit van egy olyan térkép, amit Batthyány és Grenzen néven nevezik ugye ezt a területet, tehát ez a Batthyányi féle végek, mert akkor már három generáción keresztül, tehát a Ádám a harmadik generáció, akik viselték ezt a tisztséget, tehát ő vezette a nemesi, a megyéknek a nemesi fölkelő csapatait, és hát 1683. július 4-én is ő volt ott, amikor ugye Tököli csapata, ugye, illetve hát Kara Musztafa megszállta Bécset, és Tököli is ugye átkelt a Dunán, és a dunántúli magyar főurak is választás elé kerültek, hogy meghódoljanak, avagy sem. Batthyány Kristóf, tehát az apa 1683. augusztus 20-án meghódolt, és Kara Musztafa nagyvezér előtt is megjelent a bécslati oszmár táborban. Tehát gyakorlatilag átállt a török oldalára. Itt érdekes módon az apa és a fia más stratégiát követett, legalábbis így utólag úgy néz ki. A Batthyány Kristófról azt terjesztették, hogy a Dunántúl vagy Stájerország oszmán vazalus fejedelme szeretne lenni. Ez szerintem azért túlzás, tehát inkább arról volt szó, hogy hát nyilván átálltak valamennyire kényszerből, aztán, hogy mennyire komolyan gondolták, azt nem tudjuk, és az is valószínűleg tény, hogy a katonák kihasználták ezt a időzőben remek alkalmat, és mentek Stájerországba rabolni, hogy ez Batthyány Kristóf részéről mennyivel tudatos, mennyire küldte őket, ebben én nem vagyok biztos, de mindenesetre megtörténtek a rablások. Viszont Batthyány Ádám, a fiú, legalábbis az utólagos, hát nem tudjuk mennyire propaganda szerint, de Szeremlei György írja az ő titkára, hogy ő azon órától fog, na, tehát Batthyány Ádám recipiálta magát Németújvárba, és ott a kapu fölött való szobában volt azon órától fogva betegen, valamíg a törököt Bécs alól el nem verték. Tehát ő visszavonult Németújvár, és nem vett részt a politikában, hanem amikor megjött a hír, hogy Kálembernél megverték ugye a törököt, azonnal meggyógyult, és már is a szaladó törökök után vetette magát, és rajtuk is üdött körmennél, tehát ő egy ilyen császárhű álláspontot foglalt el. És hát a család végül is itt úgy mentett át a vagyont, ez nagyon fontos volt. Ugye 1684-ben felállították ezt a speciális bizottságot Pozsonyban, ahol lotaringiai Károly herceg előtt meg kellett jelenni. Batthyány Kristóf az apa nem jelent meg, hanem Batthyány Ádám jelent meg helyette, letette a hűségesküt, és a herceg egyben javasolta, hogy az apja mondjon le a tisztségéről a fia számára. Ez meg is történt, így 1684-től ő lett a dunántúli és a Kanizsával szembeni végeknek a parancsnoka. Részt vett Buda 1684 és 86 évi ostromában is, és amivel nagy érdemeket szerzett, hogy ő vezette Székesfehérvár hosszú blokkádját, majd Kanizsa hosszú blokkádját, és ezzel nagyon jelentős szerepet játszott a Dunántúlnak a felszabadításában. A Batthyány az Ádám karrierjében még egy fontos szereplő volt ismét Eszterházy, ugye Eszterházy Pál, aki nála idősebb volt, olyan 20-30 évvel, és ő szintén egy ilyen apai barátság volt, úgy, mint az ő nagyapjának annak idején Eszterházy Miklós, és például 1699-ben, amikor Lipót császár két lovas kompániát kért József főherceg lakodalmára Eszterházytól, akkor Eszterházy azt a gesztust tette meg, hogy az egyik lovas kompániá az Batthyány Ádámé volt, tehát ketten vonultak föl képviselni a magyar királyságot. Ádám is udvari házasságot választott, említettük, hogy nagyon otthonosan érezte magát Bécsben. Először 1688-ban Rákóczi Juliannának udvarolt, ugye a első Rákóczi Ferenc és Zrínyi Ilona Bécsben élő, kvázi fogságban élő lányának. Ez egyébként nagyon érdekes forrás volt, tudjuk, van a Pázmány imádságos könyvének egy ilyen kiadása, ami akkor jelent meg, és ennek az ajánlása az gyakorlatilag Batthyány Ádámtól, hát a könyvnyomtató nevében, de Batthyány Ádámtól ugye Rákóczi Juliannának szól. Ez egyébként sikertelen volt, ugye Juliannát végül is Aspremont Reckheim gróf jegyezte el és vett el feleségül, aki egyébként az Ádámnak is barátja volt, ugyanis 1692-ben ő is megnősült, ő Theodor Altet Heinrich Stratmann osztrák udvari kancellár lányát, Eleonórát vette el feleségül, és a anyakönyvből tudjuk, hogy 16 tanú volt az esküvőn, és az egyik Aspremont gróf, ugye a Rákóczi Juliannának addigra már férje volt az egyik tanú. Ugye az ő apósa nem kis szemben mondjuk az ő nagyapjával, aki tulajdonképpen egy szülők, befolyásos szülők nélküli, bár előkelő lányt vett feleségül. Stratmann Eleonórának igenis nagyon befolyásos apja volt, aki a titkos konferencia egyik meghatározó tagja volt. Egyébként nem volt ez egy nagyon régi család, egy Rajna vidékről bevándorolt ügyvéd volt, de mivel nagyon okos ember volt ezért, tehát nem egy régi főnemesi család volt, de mégis nagyon befolyásos. És ami még fontos, hogy hát Batthyány jelen volt az első, aki házat vett a Batthyány család tagjai közül Bécsben, ugye fölépített egy 1698-ban megvette Szinzendorfból egy palotát ugye a Rengász elején, és ezt Johann Bernhard Fischer von Erlach tervei szerint építette át, ez egyik legkomolyabb bécsi palota lett, és ezzel csatlakozott ahhoz a nagyon kevés magyar családhoz, akinek palotája volt Bécsben, gyakorlatilag a Pálffy Eszterházy után harmadik volt régen a Rákóczyaknak is, de akkor már nem. Azt is lehet tudni, hogy gyakrabban tartózkodott Bécsben, mint bármelyik őse. A levelei közül kb. Egy harmada az Bécsben kell, bár ez egy torzító szám, mert nyilván ezek a hazait levelek voltak. Ami még érdekes, hát ugye ez megmutatkozott a hivatali tisztségi karrierjében, és ugye 1700-ban vasmegyei főispán lett, és aztán országbíró, és még előtte Horváth Dalmác Szlavonbán, de gyakorlatilag az ország második embere volt, amikor a Rákóczi szabadságharc kitört, csak hát borzasztó fiatalon 39 éves korában meghalt, úgyhogy lehet, hogy ott máshogy fordult volna a Rákóczi szabadságharc is, ha ő azt még megéli. A lényeg az, hogy ő gyakorlatilag rövid élet során is elérte mindazt, amit végül is az ő előző generációban a szülei küzdöttek, országos méltóságokat, katonai sikereket és előnyös házasságokat, amik egyébként ebből mégiscsak hiányoztak, az pedig az ő fiai értékel, ugye ezt most csak így említem, ugye Batthyány Lajos az egyik, aki az ország utolsó, úgy mondjuk nemzeti nádora volt, a második pedig, másik fia Károly, az pedig birodalmi herceg lett, tehát ezzel aztán a Batthyányok tényleg szinte az első számú magyar családdá léptek elő. Ezzel nagyjából be is fejezem a történetet, azért azt meg kell jegyeznem, hogy a tőke, vagy a különböző kapcsolatai és tudás tőke ugye átörökítésében azért van egy dolognak egy ilyen szerencse faktora is, azt látjuk, hogy nagyon sok függ attól, hogy például betegség, hogy érik el a családot, vagy ilyesmi, Horn Ildikó mutatta ki ezt az izgalmas jelenséget, például, hogy azok a fiúk, akiknek az apjuk viszonylag hamar meghalt, azok olyan sokkal könnyebben csináltak karriert, mint azok, akiknek mondjuk sokáig élt, azoknak erre kevés esélyük volt, mert nem örökölték a birtokot. Az se volt jó, ha ugye kihal a család, mert akkor elveszik a birtok, viszont ha túl sok fiú van, akkor az meg darabolódik. Tehát ez egy nagyon izgalmas szerencsefaktor, hogy ki az, aki a birtok és a hatalom és a képesség kellő koncentrációt birtokolja. Még egy dolgot akarnék még mondani erről a egészről, hogy az arisztokratákat szeretjük mi úgy tekinteni, mint kicsit ilyen mitikus hősöket, és hát ilyen pozitív módon emlegetjük ezt a karrierépítést, meg az átöröklést. És az érdekes, amikor viszont saját kortársainkról beszélünk, akik egész hasonló dolgokat találkozunk, tehát karrierépítés, politika, birtokszerzés. Érdekházasság az nincs, tehát az egy kihull, de az összes többi az ma is megvan, ezt viszont hajlamosuk vagyunk elég kritikusan szemlélni. Úgyhogy én azért javaslom, hogy ezt a kettőt reálisan szemlélni, tehát egyrészt ők se voltak jobbak, mint a mostaniak, és nem biztos, hogy a mostaniak rosszabbak, mint az akkoriak. Én egy dolgot szeretnék, és ezzel fejezném az előadásomat, ebben a egész feudális környezetben elég fontosnak találok, hogy a vagyon, és a számukra nyilvánvaló volt, hogy a vagyon és a hatalom az felelősséggel jár. Tehát azt jelenti, hogy ha valaki megörökölt egy uradalmat, és sok ezer jobbágy és sok ezer katona függött az életétől, és ezek az emberek, mondjuk a batyányak ezt tudták, elnézést, tehát azok az emberek, akik ezt a birtokot birtokolták, azok tudták, hogy ez felelősséggel jár, és Isten előtt el kell számolniuk róla, és ehhez képest ők egyfajta ilyen atyai felelősséget viseltek ezért a hatalomért, és azt gondolom, hogy ez akkor morális az ilyen hatalom, ha ez kellő felelősséggel járhat, és akkor akár ezt pozitívan is lehet szemlélni. Köszönöm szépen a figyelmet!